Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáhi András vagyok. A Quaterka mai vendége Stipsitz András, matematikus. A Bolyai díj az egyik legrangosabb magyar tudományos kitüntetés, amelyet egyébként, és ez a különlegesség benne, magánemberek hoztak létre, két évente adományozzák, és 2025-ben Stipsitz András, matematikus kapta ezt a díjat. És akkor a szokásos kérdés, hogy na, mit érzett akkor? Egyszer csak csörög a telefon, de egyáltalán így zajlik ez, hogy csörög a telefon?
Pontosan így zajlik. Itt voltam épp az irodámban, egy Zoom megbeszélés kellős közepén, csörög a telefon, fölveszem, köztársasági elnök úr hív. Azért az meglepő. Megismertem a hangját, mert előtte ő nyitotta meg a Hunren hálózatnak az új székházát, úgyhogy tudtam, hogy nem valamelyik kollégám ugrat, mert azért ez is azért a spektrumon van. És akkor elmondta ezt a díjat, hát akkor egy kicsit megilletődtem, de aztán az interneten gyorsan megnéztem a korábbi díjazottakat, akkor nagyon megilletődtem, mert mondjuk a matematikában az előző díjazott Lovász László, aki azon túl, hogy a nemzetközi matematikai életnek az egyik meghatározó alakja, és a legmagasabb matematikai díjat is elnyerte, az Abel díjat, így a magyar matematikai közösségben nagyon nagy respektusa van, és nagyon nagy tisztelet övezi. Úgyhogy hát örültem is, meg egy kicsit megilletődtem, hogy úgy gondoltam, hogy ez egy kicsit megelőlegezett bizalom is, úgyhogy majd megpróbáljuk ezt megszolgálni. Mind a matematikán kívüli munkával, ugye az intézetnek a vezetése, meg egy csomó hozzáadódó, meg hát a matematikában, amit még reméljük, még benne van.
Szoktam olyan kérdéseket föltenni, mondta valaki, hogy olyan kérdéseket teszel fel, amit nem illik. Uh-huh. Ha most egy ilyen kérdés következik. Telefonál a köztársaság elnök, Bolyai díj, megnézi, ó, hát micsoda elődök vannak, 100 000 euró.
Nem utasítottam vissza. Éppen nagy lakás átrendezésben voltunk, a kisfiam, aki azért most már 28 éves, ő neki éppen most volt az esküvője, úgyhogy februárban egy új lakásba költöztek, tehát hirtelen lett helye a dolgoknak. Tehát az euró is jó célokra lett befektetve a jövőbe.
Ha már a Bolyai díjról szó esett, azért egy-két kitüntetett, tehát Borzsolt, Roska Tamás, Karikó Katalin, Frany Tamás, Ritók Zsigmond, Pál Csaba, és most a többieket kihagytam, de hát a névsor az igazán impozáns. De szó esett itt a Rényi Kutatóintézetről, meg egyáltalán a Hunren kutatóhálózatról. Itt ülünk egy olyan szobában, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, ami valamikor egy palota volt, faberakásos mennyezet, és minden, amit el lehet képzelni, tapéta a falon, fényképek. Hogy került ide?
Én az ELT-n végeztem matematikus szakon, jó régen, 89-ben kaptam a diplomámat, és utána akkor még Magyarországon nem létezett a doktori iskolák rendszere, TMB ösztöndíjas lettem, de aztán 90-ben Szemeridi Endre segítségével, ő a másik karizmatikus alakja a magyar matematikának, és ő is Abel-díjat kapott egyébként 13 éve.
De hát ő jobban szerette a focit, és amikor megkapta a díjat, akkor azt mondta, hogy nagyon ideges voltam.
Igen, így van. Focisztunk is, teniszeztünk is. Egyébként, igen, és akkor ő segített abban, hogy Amerikában kaptunk jó páran az én évfolyamomból egy olyan lehetőséget, hogy ott kezdjük a doktori tanulmányainkat. Akkor én ott 4 év alatt megszereztem a PhD-met, és aztán posztdoktorként még kint maradtam Kaliforniában 2 évre, és utána jöttem vissza Magyarországra. Itt akkor az ELT-n helyezkedtem el.
Bocsánat, közbevágok egy pillanatra, az ELT-n helyezkedett el, majd ott folytatjuk, de hát ott volt Amerikában, Kaliforniában egy kezdő matematikus, hát ott a végtelen lehetőségek hazája a matematikában is. És akkor arra gondolt, hazajön, nem jön haza, ez mikor volt, 8-91?
96-ban. Tehát én 90-ben mentem ki, akkor azt gondoltam, akkor volt éppen itt a rendszerváltozásnak a nagy hulláma, mindenki nagyon optimista volt, én is azt gondoltam, hogy 3 év alatt megszerzem a PhD-met, és utána hazajövök. Hát itthon várt a család, minden ide kötött, aztán ez a 3 év egy picit hosszabb lett, 6 év, és aztán úgy jöttem haza, hogy akkor már meg is házasodtunk, 97-ben megszületett a kisfiam, és utána hosszú évekig kijártunk.
bocsánat, a felesége az itt volt, tehát amikor hazajött, akkor a felesége már a felesége volt és várta, vagy még nem volt a felesége, de várta.
Még nem volt a feleségem, és akkor házasodtunk össze 96-ba, aztán 97-ben már megszületett a kisfiunk, és akkor egy olyan életet alakítottunk ki, hogy átlagosan 2 évig dolgoztunk itthon, és akkor 1 évre elmentünk Amerikába, és tovább is tartottuk ezeket a kapcsolatokat. Ez nagyon fontos a matematikában, a szakmai kapcsolatoknak az ápolása, fenntartása, a folyamatos beszélgetés. Az internet sok mindent helyettesít. Nagyon gyorsan lehet levelezni, most ezekkel a Zoom, WebEx, különböző szoftverekkel beszélgetni is, az arcát is láttam a másiknak, azt nem lehet helyettesíteni, ami a matematikában nagyon fontos, hogy mondjuk 3 napra egy szobába leülni, és ott meditálni, az ötleteket ide-oda pattogtatni. Ez valahogy nem megy át. Régebbi barátok között valamennyire működik, új kapcsolatokat írtó nehéz kiépíteni. Ez volt egyébként a nagyon nagy nehézség a COVID alatt a fiatal generációnak, akik még nem kapcsolódtak be ilyen kollaborációkba, újat kezdeni borzasztó nehéz az interneten. Ott valahogy még a személyes kapcsolat nagyon fontos.
A felesége is kutató? Most azért gondolom, mert úgy mondta, hogy 2 évente kimentünk Amerikába. Akkor a felesége is ott valami hasonló dolgot csinált?
Ő is kutató, ő biokémikus. A biokémikusok kevésbé mobilisak, ők laborhoz kötöttek, és a laborokban nagyon sokkal merevebb a struktúra, mint mondjuk a matematikában. Amikor kimentünk, akkor ő általában úgy mentünk ki, hogy akkor éppen kisgyerekünk volt, tehát ő gyesen vagy valami hasonlón volt, illetve vitt ki magával munkát, amit aztán tudott folytatni, amit cikkeket írni, előkészíteni dolgokat, tehát ő folyamatosan dolgozott, de ott nem volt neki munkaszerződése.
Azt mondja, hogy a biológia az inkább kötött a matematikához képest. De mi kell a matematikához? Kell egy számítógép, vagy nem kell? Vagy csak fejben, vagy hogy?
Kell számítógép. Tehát el szokták mondani, hogy a matematikához nem kell semmi, csak papír és ceruza. Ezt megmondom őszintén, ezt én nem nagyon szeretem, mert a matematikának is megvan az a háttere. A számítógépek, számítástechnikai háttér az feltétlenül szükséges. Azzal tartjuk a kapcsolatot. Van például egy olyan szerver Amerikában, ahova ha egy matematikus egy cikket megír, mondjuk szerdán befejezi, akkor csütörtökön oda föltölti, hogy a többiek rögtön lássák. Részben azért, hogy az elsőségét ebben igazolja, de részben azért is, hogy pörögjenek a dolgok, és én is reggelente meg szoktam nézni, hogy mi van ezen a preprint szerveren, és akkor látjuk a legújabb eredményeket, tudjuk, hogy ha egy konferenciára megyek, akkor körülbelül miről lesz szó. Ugye az előadó valószínűleg arról a cikkéről fog beszélni, amit éppen föltöltött a szerverre.
Na de ilyenkor mi az érdekesebb? Az, hogy hú, hát igen, van egy újdonság, vagy az, hogy én vagyok az első. Most ha azt mondja, hogy nem is olyan lényeges, hogy én vagyok az első, akkor kételjeim támadnak.
Igen, nem mindig. Például az nagyon érdekes, hogy nekem van egy projektem, és abból hiányoznak építőkockák. És akkor nézem az internetet, és akkor megtalálom azt az építőkockát, ott azt a másik dolgot, aki megcsinálta, ott egyáltalán nem érzem magam vesztesnek, én azon nem gondolkoztam, nem dolgoztam, de pont ez az eredmény nagyon szépen bepasszol az én kirakósomba, és ez akkor rögtön az én sztorimat is előre viszi. Úgyhogy ez nagyon fontos követni, nagyon-nagyon fontos.
Na jó, igen, de hát ebből az következik, hogy a matematikusok azok nem igazi nagy versenyzők, hanem a közösség, meg a közös munka, meg a csapatmunka, meg egyebek. De hát azért én tamáskodom, azért a matematikusok is gyarló emberek, gondolom én.
Ez így van, de azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy sokkal kevésbé erős a verseny, és nem azért, mert annyival jobb emberek, abban nem nagyon hiszek, de abban igen, hogy sokkal kisebb a nyomás például arra, hogy nagy összegeket felhajtsanak ilyen pályázatok formájában. Egy matematikus akkor is tud dolgozni, ha erre semmiféle háttér pénzügyi támogatása nincs. Egy kísérletes tudósnak egyszerűen akkor vége a sztorinak. Nem tud tovább haladni.
Ja, és akkor azért van az, hogy egyszer csak megjelenik valami cikk, ami valami különleges eredményről számol be a tudományban, de igazából a történet arról szól, hogy pénz kéne, és akkor jelezzük azoknak, akik pénzt tudnak adni, hogy mi itt vagyunk, kutatunk, hihetetlen eredményeket érünk el.
Igen, és ez a matematikában nincs. Ez minket egyszer nem érint meg. A matematikai eredmények amúgy se rezonálnak, a elméleti matematikai eredmények nem rezonálnak azonnal. Sem a közönségnek, sem a pályázatosztóknak. Tehát ilyen dolgok nem vezérlik a matematikusokat. Sokkal nagyobb ez a kohéziós erő, hogy a matematikát fejlesszük, és a saját kíváncsiságunkat kielégítsük, főleg azután, hogy valaki egy állandó állást kap. Azt nem mondom, hogy a fiatalok között nincs komoly verseny, mert az nagyon nehéz állandó állást kapni, de amint az ember ezt megkapja, akkor egy picit megnyugodhat, és akár belevághat olyan projektekbe, ami esetleg 4-5-6 éves távlatban lehet gondolkozni, hogyha közbe sikerül egy pályázatot elnyerni, az jó, mert biztosítja azt a szabadságot, hogy olyan konferenciákra megyek el, amit fontosnak tartok, de nem életfeltétel. De azért hadd kanyarodjak vissza a papír és ceruzára, szóval én azt nem nagyon szeretem, mert valóban a matematikában nem használunk műszereket, vegyszereket, drága berendezéseket, de az utóbbi nem teljesen igaz. A mi berendezéseink azok a többi kutatónak az agya. Tehát mi azt csináljuk, itt a szomszédban megalapítottunk egy intézetet, az Erdős Központot, ahol minden fél évben...
Semmi baj, közben egy pillanatra megakadt a beszélgetés, igen. Mert a titkárság megérkezett, de folytatjuk.
Igen, igen. Tehát a fél éveket szervezünk arra, hogy ide jöjjenek egy adott témát kiszemelünk, mondjuk az én témám az alacsony dimenziós topológia, és akkor ebben a témában ide hívjuk Európából, Amerikából, Ázsiából a legjobbak közül azokat, akik el is tudnak jönni valamilyen oknál fogva, fél évre, egy hónapra, egy hétre, öt napra, és témákat kijelölünk, és akkor azokon hosszan így meditálunk közösen, és akkor mindenki beteszi a saját ismeretanyagát, aztán ebből vagy kisül valami érdekes, vagy nem. A matematikában általában 10 ötletből egy, hogyha működik, akkor már elég sikeresnek tekintjük.
Ez egy jó arány. Kicsit fordítok a beszélgetésen. Önök a Quaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégem Stipsitz András, matematikus. Itt ülünk ebben az igazgatói irodában, ami még egyszer mondom, egy ilyen nagyon konzervatív, nagyon elegáns, régi idők hangulatát idézi, 19. század második fele, és itt ül, és azt mondanám, hogy ön egy nagyon sportos ember.
Igen, tehát itt próbáljuk ezt megőrizni, ez egy 1860-as években épült palota.
Most azt hittem, hogy a sportos emberre mondja, hogy igen.
És igen, arra mindjárt visszatérek. És hát itt a fényképek egyébként egy ilyen tendencia van, mert ott látható Rényi Alfréd, az intézet alapító igazgatójának a fényképe, és ha így körbe megyünk, akkor a további igazgatóknak a fényképei vannak, kivéve Erdős Pál, aki fönt látható, és az ő könyvszekrénye és az ő íróasztala egyébként az a berendezési tárgyaink. Erdős Pál itt dolgozott az intézetben, amikor éppen Magyarországon tartózkodott.
Sehol nem tartózkodott hosszabb ideig.
De nagyon megtermékenyítő volt az a rövid idő, amíg itt volt, ide jöttek be, akkor az igazgatóinak kiköltözött, Pali bácsi beült, és itt fogadta a munkatársakat, és akkor pörgette mindenkivel különböző matematikai témákon dolgozott együtt, és abból született ez a rengeteg cikk, ami az ő nevéhez fűződik.
És akkor ez úgy történt, hogy valaki bejött, elmondta a problémáját, Erdős Pál pedig elgondolkozott, és azt mondta, hogy próbáld meg azt, vagy így, vagy úgy.
Valami ilyesmi lehetett, én ahhoz azért fiatal voltam, tehát én 94-ben szereztem a PhD-met, és Erdős Pál 96-ban halt meg, de többször találkoztam vele, például kiküldtek, hogy a repülőtéren szedjen fel, és vigyem el a következő helyre, és akkor megbeszéltük. Az ő témája kicsit messzebb volt az én kutatási területemtől. De visszakanyarodva a sportoláshoz, tehát az egy családi hagyomány, édesapám is sportolt, nagyapám huszár volt, tehát lovakkal foglalkozott egész életében, aztán amikor ez a háború után ugye már nem tudta hadseregben maradni, akkor egyszerűen csak lovakkal foglalkozott, és lovagolt, és lovas versenyeken vett részt. Apukám is sportolt, én is, és a fiam az már válogatott sportoló, a lányom is. A lányom válogatott florbolozó, a fiam az pedig válogatott jégkorongozó.
Ez a florbolozó, ez, bocsánat, nem vagyok eléggé képben.
Az egy olyasmi sport, mint a jéghoki, csak terembe játszák cipővel, és egy labdát kergetnek, nem korongot. De egyébként teljesen hasonló.
És kevésbé veszélyes.
Igen, ezt a svédeknél fejlesztették egyébként egy magyar ember, és a svédeknél az a divat, hogy azok a családok, ahol egy kicsit tartanak a jégkorongnak a agyrázkódás sérüléstől, ott a gyerekeket erre a floorballra irányítják, úgyhogy Svédország, Finnország abszolút dominál, Svájc még egy nagy hatalom, és Csehország. Magyarország kevésbé.
Ha már a családról szó esett, azt mondja, hogy a nagyapja a két világháború között katona volt, és lovakkal foglalkozott?
Így van. Tehát a nagyapám a családi legendárium alapján, nagyapám egyébként Ottlik Gézának volt az osztálytársa, úgyhogy ő megjelenik az iskola határon egyik karakterében is. Ott végzett a Kőszeg mellett a katonaiskolában, aztán a Ludovikán, és ő hivatásos katonatiszt volt a világháború után, a világháború végéig, és hát utána akkor sok mindenkinek más irányt kellett szabni az életének, és ő is akkor onnantól fogva lovakkal foglalkozott.
Na de akkor számára a 45-ös változások, vagy a 45-tel kezdődő változások egy tragédiát jelentettek a magánéletében?
Igen, szóval ő akkor börtönbe került hosszú évekig, és utána is hát nehezen indult újra az élete. Tehát most én kikértem ezeket a titkos szolgálati anyagokat, és abból egy ilyen nagyon szürke évtizedek rajzolódtak ki, nagyon sekélyes dolgokkal vádolták, és akkor az tényleg neki egy nagyon problémás időszak volt. Apukám akkor Pannonhalmára járt, úgyhogy ő akkor kollégiumban volt, és aztán ő kezdett el egyébként jégkorongozni, és onnan jött aztán a fiamnak ez az ötlet.
De hát az édesapjának akkor nagyon nehéz lehetett, meg a nagymamának nagyon nehéz lehetett az élete abból a szempontból, hogy ők kirekesztettek voltak bizonyos értelemben a társadalomból.
Igen, tehát a nagyszüleim akkor már elváltak, és utána a nagymamám újraházasodott, és ők aztán elhagyták Magyarországot. Tehát ez sokféle vonalon, hát hogy is mondjam, csapás után érte a családot, de ebben azt hiszem, hogy megerősödve kerültünk ki.
Tehát akkor az édesapjának az apja, a nagypapa börtönben volt, az édesanyja az elvált, férhez ment és elment, és az ön édesapja itt maradt egyedül Pannonhalmán?
Nem, tehát 56-ig volt a nagyapám börtönben, 56-ig volt édesapám Pannonhalmán, akkor érettségizett, az is egy olyan pillanat volt, amikor ugye az osztálytársainak a fele az rögtön külföldre, és a nagymamám 66-ban hagyta Magyarországot, egyébként együtt a nagybátyámmal, tehát édesapámnak az öccsével, nem együtt, hanem ugyanabban az évben. Ő egyébként Triesztben egyszer átúszott az Adrián Jugoszláviából Olaszországba, tehát sok olyan történetet tartalmaz a családi legendárium, ami talán egy picit a megszokott életutaktól különbözik.
Na de akkor az édesapja végül is, az édesapja vagy az édesanyja matematikus volt? Volt közük a matematikához, vagy honnan jött a semmiből?
Nem, édesapám egy nagyon tehetséges diák volt, de hát persze nem vették fel az egyetemre, meglepő módon 56-ban azért ez nagyon sok Prius gyűlt így össze a családban. Ő aztán Miskolcon kezdte az egyetemet, és onnan tudott Budapestre, az esti egyetemre átiratkozni. Ő gépészmérnök lett, és amikor én gyerek voltam, akkor azt gondoltam, hogy minden felnőtt gépészmérnök. Ugye a nagybátyáim, minden nagybátyám mérnök volt, úgyhogy ha megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, akkor rutinszerűen azt mondtam, hogy hát mérnök, mi más. És akkor az iskolában úgy a matematika egy picit jobban érdekelt, a fizika is, de egyébként a történelem is nagyon érdekelt, és akkor egy idő után kiderült, hogy van ilyen szakma, ezt én nem tudtam, a szüleim se tudták, hogy matematikus, de volt két osztálytársam, akinek az édesapja matematikus volt, az egyik egyébként az intézet igazgatója volt a 80-as években, és akkor az édesanyám elment ehhez a professzorhoz, Hajnal Andráshoz, és akkor megkérdezte, hogy tényleg van-e ilyen szakma, van-e ilyen képzés, és hogy mit gondol, hogy jó ötlete a fiúnak, hogyha ezt kipróbálja, és a hajnal.
Meg lehet-e élni belőle?
Igen, ez még akkor valahogy annyira uniform volt a társadalom. Ez nem igazán merült föl. És akkor azt mondta Hajnal András, hogy ha érdekli, próbálják meg. Aztán, ha nem megy, akkor valami más talál.
Attól még lehet mérnök.
Például, vagy akkor azt én nem tudtam, hogy a matematikával még rengeteg más helyen el lehet helyezkedni, a biztosítóknál, a befektetési tanácsadóknál. Rengeteg olyan irány van, ahol egy jó matematikusi képességgel nagyon jól lehet előre jutni. Mindenesetre nagyon hálás voltam Hajnal professzornak ezért, és amikor megválasztottak az akadémia tagjának, akkor föl is hívtam, és elmondtam ezt a történetet. Neki nem emlékezett rá, de azt mondta, hogy továbbra is állja a szavát, és szerinte jó ötlet volt ezt elkezdeni.
És továbbra is próbálkozzon, mondta ő, nem?
És azóta próbálkozom, és ez egy örök sportág. Visszatérve egyébként a sportra, én is sportoltam fiatal koromban, én teniszeztem, mert mi ott laktunk a vasaspálya mellett, a Pasaréti úti vasaspálya mellett, és az apukámnak volt egy olyan elmélete, hogy az ember azt csinálja, ami közel van. Tehát abban a gimnáziumban jártam, ami közel volt, abban az általános iskolában is.
És bocsánat, ez a gimnázium, ez az akkori Móricz Zsigmond gimnázium a mai Bármadas épületében.
Így van, tehát az általános iskola, az a Loránd Fizsuzsana utcai általános iskola, az is abban az épületben volt, az korábban elköltözött, aztán én oda jártam a Móriczba, tehát ugyanabban az épületben jártam 12 évig, és most már a Móriczba is elköltözött, de egyébként az egyetem, ahova jártam, az is elköltözött. Tehát, hogyha 30 év múlva már senki se fog elhinni, hogy bármilyen iskolába jártam valaha, mert minden valahogy máshol van.
Na most nem ideillő kérdés, de mégis a Bármadas épülete az egészen különleges, mondom én. Ez így van?
Hát nekem igen, és nyilván önnek is. Igen, abban rengeteg emlék rakódik rá, ugye 6 éves koromtól 18 éves koromig jártam oda. Az egy monumentális épület, körbevesz két focipályát, ahol aztán mi a gimnázium alatt néha reggel 6-ra vagy 7-re mentünk be focizni, attól függően, hogy volt-e nulladik óránk. Tehát az egy nagyon sok szállal kötődöm ahhoz a környékhez. Ott is laktunk egész közel, és hát az az épület, az most is annak valahogy nagyon, annak van egy megjelenése. Hát nem tudom, hogy az mikor épül, de mint kiderült, a nagyapámnak a második felesége, ő is oda járt. Ez az ő temetésén derült ki számomra. Tehát sajnos a történetek azok nem mindig úgy kerülnek kézhez, hogy erről igazi diskurzus lehessen. Ő a Bármadasba járt, aztán én a Móriczba, és most újra a Bármadas van ott.
Na most egy olyan kérdés, aminek semmi köze nincs a önhöz, meg a Bolyai díjhoz, de ott van a Budapest szálló. Ha önön múlna, lebontaná, vagy nem bontaná le?
Hát én nehéz szívvel bontanám le, mert ott oda jártunk néha ebédelni, minden napot mentem el mellette. Volt most egy filmsorozat az interneten, láttam, az a cím, hogy a Besúgó. Szerintem egész jó, mondjuk a történészek nyilván néhány aspektusát hát megkérdőjelezik, de ott éppen az történt, hogy az egyik főszereplő az a Budapest szálló mellett lakott, és ahogy nézem, hát írtó ismerős volt az utca, kivéve, hogy föl voltak festve azok a kis szálkák, hogy az autók hogy parkoljanak. Na hát az én időmben, a 80-as években erről szó se volt. Sokkal kevesebb autó volt, nem kellett ezekkel a parkolással annyit aggódni. Én szeretem azt a látványt, nekem az hozzátartozik ahhoz a környékhez, de azt is megértem, hogyha azt mondják, hogy ez idejét múlta. Maga az alakja, az nem egy hotelre emlékeztet, szóval hát egyszerűen nem láttam, hogy az praktikus lenne, de hát nem kell mindenek praktikusnak lenni.
Azért ez kiderült az eddigiekből, hogy az édesanyja fölkereste Hajnal Andrást, ugye András?
Igen.
Hogy létezik ilyen, hogy matematikus, hát akkor ő nem volt matematikus, de akkor ő mi volt?
Tehát apukám mérnök volt, és édesanyám pedig technikumot végzett, és ő utána otthon dolgozott, tehát ő kisiparos volt, és ezt azért választotta, mert így akkor nem csak engem, és nem csak a húgomat tudott így nevelgetni, hanem az unokatestvéreim is sok évig velünk voltak, így együtt voltunk négyen gyerekek, ami nekem nagyon sokat jelentett, és most is nagyon sokat jelent.
Ha már ez szóba került, életében volt egy nagy tragédia. A húga Éva 20 éves korában meghalt.
Így van, tehát ez nagyon váratlanul történt, egyik éjszaka rosszul lett, és onnan már nem tudták megmenteni. Hát ezzel, ehhez nem tudok igazán hozzáfűzni, megmondom őszintén, hogy ezt nem lehet igazán feldolgozni. Ez az emberrel mindig vele marad, és az én kis családom, édesapám, édesanyám, húgom és jó magam, most már egyedül vagyok. Tehát a szüleim is elmentek. Az ő traumájukat el sem tudom képzelni, nem is tudtam ehhez, mihez kötni, mindaddig, amíg nekünk nem lettek gyerekeink, és akkor se tudtam elképzelni, mert ez szerencsére velünk nem történt meg, de ezt nem tudok erre jót mondani, ezt nem lehet feldolgozni.
De ha a mai világban az ember azt mondja, hogy egy 20 éves ember egyszer csak egyik pillanatról a másikra meghal, hát ilyen nincs is, vagy...
De van. Ez annyit tanít az embernek, hogy minden, ami van körülöttünk, az igazándiból nagyon törékeny. Hozzászoktunk ahhoz, hogy minden ugyanúgy megy hétfőn, mint kedden, meg szerdán, és ez így folytatódik. De a dolgok azok nagyon sérülékenyek, és nem lehet tudni, hogy milyen belső problémák vannak. Akkor a szüleim persze nagyon aggódtak, és akkor nekem is egy ilyen átvizsgáláson kellett átmennem, mert valószínűleg a húgomnak valamilyen szív problémája lehetett, amiről mi nem tudtunk. De ezt csak valószínűsíteni tudjuk. Azt tudom erre mondani, hogy értékelje az ember azt, ami van. Ez nagyon nehéz megérteni, és nagyon sajnálom azokat a családokat, ahol a testvérek valahogy nincsenek jóban, mert nem tudják, hogy mit veszítenek, vagy milyen érték van a kezükben. Ezt tudom erre mondani, de tényleg erről nagyon nehéz kis körben is beszélni, egy ilyen nagyobb nyilvánosság előtt még nehezebb.
Szóba került, hogy az ön kutatási területe, mint matematikus, a topológia. De én azt is olvastam, mert felkészültem hihetetlenül, elolvastam a nem tudom micsodát, hogy a négydimenziós terek elmélete. És erre én rögtön mondtam. Tehát ha valakit megkérdezek, hogy hány dimenzió van, azt mondja, hogy három. Tehát ha azt mondom, hogy négydimenziós tér, azt mondja, hogy ilyen nincs, ne butáskodjak.
Igen, tehát az a probléma általában, hogy azokat a szavakat, amiket mi használunk a matematikában, tipikusan van valami köznapi jelentése is, és ez a két dolog nem mindig jelenti ugyanazt. Tehát a térre mindig arra gondolunk, ahol itt mozgunk valamiben, egy matematikus, vagy például egy fizikus a tér szót arra is alkalmazza, hogy mondjuk valamilyen szerkezetnek az állapotainak a halmaza. És hogyha így gondolunk rá, akkor nem olyan nehéz olyan dolgokat elképzelni, akik haddimenziós térben élnek, mondjuk egy robotkar, hogyha az egyik oldalát rögzítjük, akkor a másik vége, mondjuk egy 1 méter hosszú robotkar, az egy ilyen kétdimenziós térben mozoghat, ugye egy gömbfelületnek a pontjait, vagy hát, hogyha a földhöz rögzítjük, akkor egy fél gömbnek a pontjait veheti föl, de hogyha hozzáillesztünk még egy másik robotkart, akkor rögzítve az elsőt, a másodiknak újra van egy kétdimenziós lehetősége, tehát a két részből álló robotkarnak rögtön négydimenziós az állapotainak a tere. Ha 3 részből áll a robotkar, akkor már 6 dimenziós. És azt gondolja az ember, hogy hát ez csak egy ilyen spekuláció, mire lenne ez jó, de azért érti az ember, hogy mondjuk egy autó összeszerelő üzemben rengeteg robotkar dolgozik, és nagyon fontos meghatározni azt, hogy az egyik állapotban, mondjuk, hogy fölszed a robotkar egy csavart, a másik állapotban, hogy az be is csavarja, ahova kell, azt meg kell határozni, hogy az milyen úton menjen. És ott lehet minimalizálni mondjuk az időt, lehet minimalizálni az energiát, vagy mondjuk a kopást, hogy mennyit, vagy pedig, ami a legtöbbször előfordul, hogy ezeknek valamilyen kombinációját. Tehát ez egy nagyon bonyolult geometriai probléma egy 6 dimenziós térben. És ez még egy egyszerű robotkar.
Na de hát akkor önnek számtalan találmánya van, rengeteg pénzt kapott azért, bocsánat, nem beszélek a pénzről, mindegy, rengeteg találmánya van is, nagy autógyárak használják az önök ötleteit, ott valahol a robotkarok mozognak, nem tudom hány dimenzióban.
Így van, ez is lehetne, de azért azt meg kell érteni, hogy a tudomány az nem úgy működik, hogy valaki alapkutatást végez egy témában, és utána van ilyen is, ez inkább a szabályt erősítő kivétel, hogy utána az ő felfedezését végigviszi a felhasználási útvonalon, és abból lesz egy találmány. Valahogy ezek a dolgok inkább egymásra épülnek, tehát mi szigorúan alapkutatást végzünk. A mi feladatunk a négydimenziós tereknek a jobb megértése. Egyébként a négydimenzió még nem annyira absztrakt, mint mondjuk 6 vagy a 8, mert persze egy háromdimenziós térben élünk, de a téridő az már egy négydimenziós objektum, tehát amiben mondjuk a relativitás elmélet matematikai modelljei, azok tipikusan négydimenziós tereket alkalmaznak, és mi azokat a struktúrákat próbáljuk megérteni, hogy mondjuk ez a téridő, ez egyáltalán milyen lehet. Nem fogjuk megoldani, hogy milyen, de megpróbáljuk megérteni, hogy milyen lehet.
És akkor persze most olvastam, hogy valami Alaszkában élő matematikus felfedezte a nem tudom hanyadik dimenziót, hogy a térnek meg az időnek nem tudom hány dimenziója létezett eddig, de ő most rájött arra, hogy ennél több van. És én rögtön az időutazásra gondoltam, hogy akkor utazunk az időben.
Ezt nem tudom. Az, amikor egy ilyen hírt olvasunk, ennek a tartalma tipikusan az szokott lenni, hogy ahhoz, hogy egy fizikai jelenséget megmagyarázzunk, tipikusan felépítünk egy matematikai modellt. És vannak olyan elméletek, amikor az a modell akkor kényelmes, hogyha nem egy négydimenziós téren dolgozunk, hanem mondjuk egy tízdimenzióson, ahol a további hat dimenzió, amit nem látunk, az nagyon picike. Az egy hatdimenziós, egy három komplex dimenziós, valamilyen speciális tulajdonságokkal rendelkező tér, és akkor tudunk megmagyarázni eddig ismert jelenséget, és megpróbálunk megjósolni későbbieket. Ha ez jól működik, akkor az emberek el fogják fogadni, hogy ez a jó térmodell. Ha nem működik, eddig ez nem volt sokkal jobb, ez mondjuk ez a 10 vagy a 16 dimenziós térmodell, hát akkor tovább folynak a kutatások, és tovább keressük azt, hogy hogy lehet ezt jól megcsinálni.
Ahogy hallgatom, mindenre, a legprovokatívabb kérdésekre is olyan nyugodt hangon válaszol. Tehát föl lehet bosszantani?
Föl.
Igen? Föl. Tehát fociban mondjuk azért úgy keményen odaáll, ha úgy alakul a helyzet?
Igen. Szóval mindig szereti az ember elhelyezni egy kicsit perspektívában a dolgokat. Tehát, hogyha focizunk, én azért megyek le most már focizni, nem feltétlenül azért, hogy nyerjünk, hanem azért, hogy mozogjunk. De hozzáteszem, hogy régen visszaszaladtam védekezni, most már néha csak hátra kiáltok, és kiderül, hogy ez ugyanolyan jól működik, úgyhogy nem feltétlenül kell annyit szaladgálni. De föl lehet bosszantani, de azért az édesapám egy legendásan nyugodt ember volt, és én ebben a közegben nőttem fel, és hozzáteszem, hogy én ezt sokkal célra vezetőbbnek is érzem. Tehát egyszerűen, hogyha az ember nyugodtan tud beszélni dolgokról, akkor azt hiszem, hogy sokkal komolyabb hatást is tud elérni.
És akkor ez az intézet igazgatói habitusának a lényege?
Hát remélem, hogy valamit meg tudok itt honosítani, vagy nem tudom. Mondjuk hagyományosan az igazgatók nyugodt emberek voltak. Pálfi Péter Pál előző igazgatónkról is legendásan nyugodtan tudta a legfurább helyzeteket kezelni. Lehet, hogy egy kicsit a matematika is ehhez hozzá járul, ugye, a tudomány egy változó dolog, és mit tudom én, a biológiában az elmúlt, mondjuk ami 200 éve biológiai igazság volt, azt ma már nehezen tudjuk annak tekinteni. A matematika nem ilyen. A Pitagorasz tételt még most is tanítjuk az iskolába, pedig az már 2500 éve velünk van. Arról nem is beszélve, hogy néha itt az alkalmazásokról beszéltünk, mondjuk a 2000 éve, 2200 éve Apollonius vizsgálta a kubszeleteknek a matematikáját, ezt egyébként tanuljuk az iskolába, kör, ellipszis, hiperbola, parabola, hogy ezeknek mindenféle geometriai struktúráját próbálta megérteni, erről rengeteg könyvet írt, és utána nem lehetett tudni, hogy ez mire jó, mindaddig, amíg Kepler ki nem derítette, hogy a bolygómozgásokat pont ilyesmi geometria alapján lehet jól megérteni. Tehát a matematikában nem leszünk idegesek attól, ha egy elmélet mondjuk 2000 évig nem talál alkalmazásra, majd eljön az ideje.
A nagy tudósok, azok az esetek jelentős részében, miután a tudomány emberei, nagyon racionálisak. A másik részük meg azt mondja, hogy éppen azért, mert nagy tudósok, éppen azért el tudják képzelni, hogy létezik valami felsőbb akarat, ami a dolgokat végső soron irányította. Ön hova tartozik?
Én inkább a racionalitás irányába tolódtam el. Én szeretem a dolgoknak a mozgatórugóit megérteni, és a matematika arra is megtanít, hogy vannak dolgok, amiket nem, vagy egyelőre nem lehet megérteni. Tehát vannak olyan dolgok, amiket sose fogunk tudni megérteni, vannak Gödel nem teljességi tételei, az egy nagyon érdekes történet.
Hát ez nekem is ez jutott volna eszembe, ha nem mondja.
Ja, ami azt mutatja, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet bebizonyítani. Félreértés ne essék. Nem azt mondom, hogy nem tudjuk most, hanem hogy belátta, hogy soha nem fogjuk tudni bebizonyítani.
Na de a dolog mégis működik, tehát van.
Tehát ennek nincs igazi értelme, tehát abban a modellben, amiben dolgozunk, föltehetjük, hogy ez az axióma teljesül, vagy nem teljesül, és a tapasztalat fogja eldönteni, hogy a valós problémák, mondjuk a fizikai világban felmerülő problémákra, melyik modell adja a jobb választ. És akkor azt választjuk. Az, hogy a kiválasztási axióma az igaz, vagy nem igaz, ezt nem tudjuk értelmezni, ezt a kérdést. Én olyan matematikai modellekben szoktam dolgozni, ahol mi föltesszük ennek az axiómának az igazságát, és úgy tűnik, hogy ez előrébb visz a kutatásban, de elképzelhető lenne, hogy ennek mondjuk az ellenkezőjét érdemes használni.
Nagy viták vannak ma arról bizonyos körökben, 2025-öt írunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az mennyire felel meg a hivatásának, és egyáltalán, hogy egy klub, ahova a jó barátok beválasztják egymást, és ez megy tovább, vagy tényleg van valami tudományos értéke, egy kicsit karakírozom a dolgot, és kicsit, hogy is mondjam, nem ennyire vészesen komoly az ügy, de azért mégis. És itt ülünk a Hunren Kutatóintézet, Kutatóhálózat Rényi Alfréd Intézetében. Ön mindenről hogy gondolkodik?
Tehát én is az MTA-nak az egyik tagja vagyok, a Matematika Osztálynak az egyik tagja. Hát erről azt tudom mondani, hogy azért...
Akadémikus, aki ugyancsak beválasztja, most idézzem önmagamat, beválasztja azt a barátját matematikusnak, aki következő tag lesz. Na, bocsánat a provokációért.
Így van. Tehát most volt egyébként tagválasztás, de a tagválasztás egy írtó hosszú folyamat. Tehát én értem, hogy kívülről néha úgy tűnik, és lehet, hogy ilyen eset van is. Nincs olyan rendszer, ami 100%-ig biztonságosan működne, és hozzáteszem, hogy a tudomány értékelés kicsit bonyolultabb, mint mondjuk a 100 méteres síkfutás, ahol futnak, lemérik másodpercre, és aki rövidebb idő alatt lefutotta, az a jobb futó. Itt nem erről van szó. De ez egy nagyon hosszú mérlegelési folyamat. Egy ember, két ember, még egy ötös csoport sem tudja azt végigvinni, hogy az ő favoritjait annak ellenére átpasszírozza a rostán, hogy azok az emberek, vagy az a barát az erre méltatlan. Hogy vannak-e hibák? Biztos, hogy vannak, de annyit mondhatok erre, hogy a matematikai osztály választási stratégiáját figyelve most már jó pár éve, olyan nem fordul elő, hogy egy igazán érdemes az ne kerülne be az akadémiára, és olyan se fordul elő, hogy valaki, aki totálisan hozzá nem értő, az bekerül. Van egy szürke zóna, és ez nagyon nehéz eldönteni, hogy az XY differenciálgyeltekből ezt meg ezt megoldotta, a másik az egy másik témából azt oldotta meg, melyik fontosabb. Ugye szokták ezeket a szientometriai adatokat nézegetni, hogy hány cikk, hány citáció. Ezek fontos adatok, de ezek nem határozzák meg egy tudományos eredménynek a fontosságát. Úgyhogy én ezt értem, annyit tudok erre mondani, hogy ez a kiválasztási folyamat biztos, hogy sokkal alaposabb, mint számos más dolog a világon. Már csak a sportban is, ugye egy egyéni sportban nagyon könnyű összehasonlítani, egy csapatsportban, hogy kipasszol bele jól a hátvéd sorba, ezen rengeteget lehet vacilálni, és van, aki olyan ügyes, hogy nincs kérdés, és van, aki annyira ügyetlen, hogy nem lehet helye, de ott köztük van rengeteg játékos, és ez mindig egy döntés eredménye, és ezt utólag lehet vitatni. Az akadémia szerintem elég jól működik ebben a tekintetben. Nagyon kis teret hagy annak, hogy ezek az egyéni érdekek érvényesüljenek, és mégse 100%-os, mint ahogy semmi se az.
De ha jól értem, azért garanciákat csak a matematikai osztály kapcsán adna, mondjuk a közgazdaságtan vagy a filozófia területén, nem biztos, hogy ugyanezt elmerné mondani?
Tehát én abban nem szívesen nyilatkoznék, mert azoknak a részleteibe én nem merültem el, de én nekem elég nagy bizalmam van. Tehát amennyire, amiket jobban ismerek, az a mi tématerületünk, ugye a fizika, kémia, matematika, mérnöki tudományok, ott, amit láttam, az minden nagyon hasonlóan működik, és én nekem nagy bizodalmam van a többi osztályjal kapcsolatban is, jó ismerőseim vannak a biológián, az orvosi osztályon, egyszerűen én ezeket...
Történelem?
Ugye van a magyar, az első két osztály, ami igazán az irodalom és a magyar nyelv megőrzés, amit az eredeti alapítók létrehoztak, és utána a harmadik osztály lett egyébként a matematika, ami hosszú ideig a fizikával volt párban. A matematikai osztály különösen nyugodt, és ennek a fő oka az, hogy nagyon egységes a matematika. Egy csomó osztályon több tudományterület van, mondjuk a közgazdaság és a jog, vagy nem tudom, a fizikában is vannak kísérletes elméletiek, a matematika kevésbé megosztott, úgyhogy nehéz nekem kritikát gyakorolni olyan más osztályokon, ahol teljesen más a dinamika. Az orvosi osztályon vannak ugye a kutatóorvosok és gyakorlóorvosok. Egy csomó olyan ellentét van, amit mi nem ismerünk, és nem azért, még egyszer mondom, mert annyival jobb emberek, hanem egyszerűen a téma ezt implikálja.
És szép példáját adta annak, hogy a Matematikai Kutatóintézet igazgatójaként hogyan simít el problémákat és egyebeket, de ez csak zárójel.
Hát én ezt tartom a feladatunknak, és próbáljuk ezt csinálni. Néha, megmondom őszintén, tehát volt arról szó, hogy föl tudom-e kapni a vizet, néha bizonyos távadásokat nagyon méltatlannak érzek, és akkor föl tudnám kapni, de nem fogom fölkapni, hanem megpróbálom értelmezni azt a problémát, ami valaki másnak egy probléma, és megpróbálunk arra reagálni. És én nekem csak az az egy kérésem szokott lenni, hogy értem az ő problémáikat, azt az egyet kérem, hogy ők is értsék meg a mi helyzetünket, tehát azokat a magyarázatokat, vagy esetleírásokat, amik szerintem ebben relevánsak.
A Matematikai Intézet igazgatója Bolyai díjas, számtalan egyéb díja is van, ismerik a nagyvilágban, kutatott a világ legkülönbözőbb helyein, ahova megy, ott tárt karokkal fogadják. Mi kell még? Mit szeretne még elérni?
Hát ugye az ember létrehoz egy kis közösséget, mondjuk amikor én ide kerültem az intézetbe, akkor az én témámat én egyedül vittem, aztán jött egy másik magyar kutató, aki visszatért az Egyesült Államokból, Németi András, ő algebrai geometriát, illetve az algebrai geometriának egy olyan ágát művelte, ami közel esett a mi témánkhoz, és szép lassan kialakult egy kis iskola. Én nyertem egy lendületpályázatot az akadémiától, aztán nyertem egy másik pályázatot az Európai Uniótól, ami egy kicsit nagyobb lélegzetű volt.
Ez az a bizonyos nagy grant?
Ez a bizonyos ERC, a European Research Council-nak a grantje. Aztán abból nyertem még egyet, most az fut, és ez létre lehetőséget ad arra, hogy ide hívjunk máshonnan kutatókat, a fiatalokat, magyar fiatalokat itt tartsuk, esetleg tovább képezzük, elküldjük valahova máshova, mint régen a mesterlegények, ugye elmennek ide-oda, fölszedik az ismereteiket, aztán esetleg meg tudjuk őket győzni arról, hogy van itthon is erre perspektíva, és visszajönnek. Tehát egy ilyen csoportnak a felépítése, és annak a működtetése, és hát hosszú távon azt szeretném, hogy ezt majd valakinek átadom, és akkor ez a téma, ez jelenjen meg a magyar matematikában, ne 5 vagy 10 éves távlatban, hanem egy kicsit hosszabban. Tehát ez még egy cél.
Önök a Quaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégem Stipsis András, matematikus. Ahogy hallgatom, fölmerül a kérdés. Egyik az, hogy sokat olvas, mit olvas, ha nem matematikáról van szó. A másik, hogy amikor beszédet tart, időnként kell beszédet tartani, akkor fejből mondja, vagy olvassa?
Hát ez változik. Az olvasás az mindig is egy nagy hobbi volt, és szeretek olvasni, szeretek filmeket nézni is egyébként, de az olvasás az mindig megmaradt. Vannak standardek, amiket visszatérek. A nagy kedvenc az Rejtő Jenő, ami kevésbé jön át azért a beszéden, de nagyon szeretem. De szeretem Ottlik, amikor fiatal voltam, akkor mondjuk az összes Jókai könyvet elolvastam. Rengeteg olyan könyv, amit visszatérek, mondjuk García Márquez, azt bármikor tudom, most megjelent egy film feldolgozása a 100 év magánynak, úgyhogy akkor rögtön elolvastam gyorsan.
Nem tudtam elolvasni, bocsánat.
Igen, Kundera, tehát rengeteg dolgot szívesen olvasok. Most valójában olyan könyveket olvasok, amik mondjuk a 15. század művészet története, tehát például a legutóbbi, amit olvastam, az egy könyv másoló műhely Firenzében, akkor, amikor éppen felfedezték a könyv nyomtatást. Tehát kicsit rezonál a mai korra, amikor mi még csináljuk a régi típusú matematikát, és közben küzdenünk kell az AI-nak, vagy a mesterséges intelligenciának a befolyásával. Tehát minden ilyen olvasmány tud egy picit rezonálni arra, amiben most éppen vagyunk.
Na most bocsánat, ha már a mesterséges intelligencia azt észrevette, hogy valójában nem velem beszélget, hanem a mesterséges intelligencia által kreált holografikus hasonmásommal, aki itt van, de tulajdonképpen ha kezet fogna velem, akkor mégsem lennék itt, akkor a levegővel fogna kezet. Észrevette, hogy nem én vagyok, hanem a nem is tudom, minek nevezzem, hasonmásom?
Avatar. Igen, azt hiszem észrevenném. Tehát az van, hogy egyrészt még nem ott tart a dolog, másrészt valószínűleg ez nem is lehet cél, tehát vannak ilyen félelmek. Én az mesterséges intelligenciára azt szoktam mondani, hogy azt lehet szeretni, lehet rajongani érte, lehet félni tőle, lehet utálni, egy dolgot nem lehet ignorálni. Ez az életünk része lesz. A matematikai intézetben kutatások folynak arra, hogy ezt hogy tudjuk jól felhasználni, hogy tudjuk matematikailag megmagyarázni, fejleszteni.
No, de ha nem itt ülnénk az önigazgatói szobájában, hanem interneten keresztül beszélgetnénk, akkor is észrevenné, hogy nem én vagyok, hanem az én hasonmásom?
Valószínűleg észrevenném. Tehát egyszerűen főleg azokból a... Nem lehet mindent megtanítani a gépeknek se, és még ugye olyan irányú kutatások folynak, hogy lehet a matematikai munkát teljesen kiváltani és gépekkel. Én ebbe szkeptikus vagyok.
10 év múlva se venné észre, hogy nem én vagyok?
Szóval ez nehéz, ezt szokták mondani, hogy a jóslás az egy nehéz dolog, különösen, amikor a jövőről van szó. Tehát nem tudom ezt megmondani, hogy milyen lesz 10 év múlva. 10 évvel ezelőtt nyilván nem tudtuk volna elképzelni, hogy a ChatGPT az megcsinálja a házi feladatot egy átlagos gimnazistának, most pedig ez egy teljesen standard dolog, de más dolgokra jó az, amit fejlesztünk, és más dolgokra fog ez működni. De hadd konyarodjak vissza, még egy kérdésre volt szó arról, hogy szeretek beszélni. Ez a témától is függ. Van, ahol...
Hogy felolvas, vagy spontán.
Van, ahol nagyon fontos, hogy fogalmaz az ember, ezt szeretem otthon összeállítani, és akkor azt felolvasom, de ez a nagyon-nagyon-nagyon ritka. A matematikai előadást soha nem itt tartok, hanem otthon írok egy jegyzetet, az mindig pontosan 4 oldal egy-egy órás előadáshoz, és abból aztán amennyit sikerül, de én szeretem azt, hogy amit én elmagyarázok, az valahogy ott jön létre. Tehát az szeretem nézni, ahogy az emberek erre reagálnak, és ahhoz egy picit hozzáigazítani. Úgyhogy például nem igazán szeretek ilyen kivetített előadást se tartani, mert az rögzíti azt az útvonalat, ahol haladni kell. Én értem, hogy néha nem lehet máshogy, meg nagy közönségnek sokkal jobb, hogy egy szép nagy kivetítő van, de ha lehet választani egy matematikai előadást, én a táblára szeretek írni, és hogyha menet közben meg akarom változtatni, akkor minden további nélkül megváltoztatom. Tipikusan nem szokott jól elsülni, hogyha csak úgy átváltoztatok valamit, de mégis szoktam csinálni.
És előre tudja, hogy nem lesz jó, de mégis.
Igen, mert akkor úgy érzem, hogy most az egyszerre szerintem jól fog működni, aztán tipikusan nem szokott, de soha nincs olyan merev menetrend, amit én előre lerögzítek. Inkább a fő gondolatokat, azt végig gondolom a sorrendjüket, és utána szívesebben beszélek, szabadon, és amit akkor jobbnak, olyan szavakat választani, amit akkor valahogy úgy érzem, hogy ez jobban átmegy. Az egyetemi előadásokat is mindig is így tartottam.
Hogyha megszületnek az unokái, nem tudom, vannak-e már unokái, mit fog nekik tanítani?
Nincsenek. A gyerekeink is, ők biológusok, mind a ketten. Ugye ezt, hogyha egy matematikusnak elmesélem, akkor ez valami fajta, hát hogy mi történt otthon, hogy a feleségemnek a témája ment át.
De... Ó, hát ez nagyon nehéz ügy.
Igen, én azt szeretném, és azt szerettem a az én gyerekeimmel is, hogy valami izgalmas érdekelje őket, és valami izgalmas úgy Isten igazából érdekelje őket. És hogy az konkrétan micsoda, azt rájuk bízom, az legyen az ő választásuk, az ne legyen választás, hogy az egészet hagyjuk, és ne foglalkozunk semmivel komolyan. És hogyha unokák lesznek, ez még azért a jövő zenéje, akkor célként valami hasonlót szeretnék, szeressenek sportolni, szeressenek mozogni, és szeressenek dolgokban elmélyedni. És hogy az a dolog, az pontosan micsoda, az legyen, az igazodjon az ő személyiségükhöz, vagy világnézetükhöz, vagy bármi máshoz, csak legyen meg bennük az a tűz, hogy szeressenek a dolgoknak a mélyére látni.
A világ nem biztos, és erre már úgy sincs időnk, hogy ezt kifejtse, de a világ nem biztos, hogy ebbe az irányba halad a világ, mint hogyha abba az irányba haladna, hogy éljünk jól, élvezzük az életet. De mi lesz majd, hogy lesz a jövő? Hát azt nem tudjuk, meg nem is érdekes. Kicsit karakírozom a dolgot természetesen, de egy kicsit nem így van?
Szóval van egy ilyen vetület is, talán ez sokkal látványosabb, mert sokkal jobban, sokkal több szinten jelenik meg. De azért az emberek nagy része az valószínűleg nem így él. És szívesen dolgozom például ebben az intézetben, mert itt egy olyan közösségben vagyunk, ahol mindenkit az hajt, hogy az ő kis kérdéseit szeretné valahogy jobban megérteni. És néha sikerül, és ez olyan fantasztikus örömet lehet látni az embereken, amikor egy olyan kérdést, amit őszintén megmondom, talán nem is értem, vagy ha érteném, nem biztos, hogy én magam olyan fontosnak és olyan érdekesnek tartanék, de mivel az a kutató ezzel foglalkozik évek óta, és az egészen az ő kis világának a középpontjába került, és abban egy áttörést ér el, azt az örömet látni, hogy ez sikerült, az írtó felemelő valójában. És nekem ez a világom. Tudom, hogy elkívül még van rengeteg dolog, és tudom, hogy rengeteg probléma van, és mi egy iszonyú privilegizált helyzetben vagyunk, hogy itt tényleg azt nézegethetjük, és azt csinálhatjuk, amit mi személyesen nagyon fontosnak érzünk. És azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ezt értem, hogy ezt mondjuk a magyar közösség tartja el ezt az intézetet. Azt az egyet szoktam kérni, hogy higgyék el, hogy mi úgy választjuk meg a matematikai kutatásokat, amiket mi nemzetközi tapasztalataink alapján fontosnak érzünk. Tehát senki se fog olyanba bele süppedni, amit amúgy tök hülyeségnek tart, csak azért, mert ő abba sikeres, vagy mert az ő neki tetszik. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha ezeket az ismereteket terjesztjük, vagy tovább tudunk haladni, az valahogy az jó lesz nem csak az országnak, de valahogy az embereknek is terjeszti azt az ismeretanyagot, amit mi fontosnak tartunk.
Utolsó utáni kérdés, amit lehet, hogy ki is vágok majd, hazamegy, és akkor ott a kis műhelyében elkezd barkácsolni.
Hát ezt nem tudom igazán értelmezni sajnos. Szóval apukám, ő egy ilyen igazi kézügyességgel rendelkező ügyes ember volt, úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy nekem semmilyen nem kell csinálni, úgyhogy én semmit sem tudok megcsinálni sajnos. A villanykörtéket úgy, ahogy kicsavarom, becsavarom, de nem tudom egyszerűen. Ha megcsinálom, az vagy nem lesz jó, és akkor már inkább nem csinálom meg, hanem inkább leülök, és valami mással foglalkozom, amiben úgy érzem, hogy én kompetens vagyok.
Hát akkor igazi matematikus.
Hát sajnos ez van, de azért próbálok úgy kinézni, mintha nem az lennék.
Kedves hallgatóink, önök a Quaterka műsorát hallották, melynek vendége Stipsic András, Bolyai Díjas matematikus volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sáhy András.